Jó reggelt, sziasztok! Ha megengeditek, elkezdjük, jó? Várjuk, hogy mit akar nekünk adni az Úr. És én hiszem, hogy bátorítani akar, és felépíteni, és esetleg figyelmeztetni. Ez is lehet, ugye? Oké. Szerintem nincs mire várni. Imádkozunk, jó? Előtte, és aztán vágjunk bele a közepébe. Drága mennyei atyánk, köszönjük ezt a kiváltságot, ezt a különleges lehetőséget, hogy elhoztál, hogy megadod az alkalmat arra, hogy összegyűjjünk, és elfogadjunk tőled. És köszönjük azt, hogy eltehetjük a kezedbe az életünket, igazából a céljainkat is, és az életünk többi részletét, és a gondjainkat azt rád vethetjük, és te gondot viselsz rájuk, Uram. Kérünk, hogy járd meg a mai reggeli alkalmat, ezt a néhány percet, ugye jó órát, amit itt töltünk. Tényleg építs, bátoríts, mutasd ki a szeretetet felénk, fejezd ki, Uram, a te gondolataidat rólunk, a mi életünkről, és ott a nagy tervedről velünk, és ezzel az egész világgal mutasd meg a helyünket, a lényegünket, a legfontosabb dolgokat. És kérek azt, hogy mindenkinek nyisd meg a fülét, a szívét, és szolgálja a szükségek szerint, amiket te látsz igazán a szívünk mélyén egyedül. Erre várunk, ezért vagyunk itt, és hálát adunk neked még egyszer, Uram, köszönjük. A drága nevedben imádkoztunk, Krisztus. Amen. Amen. Erről lehetne ma röviden beszélni, hogy mi adja a mi értékünket és fontosságunkat, és az én helyemet itt, ebben a világban. És egy nagyon fontos dologról ejtenénk szót először, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi fontosak egyáltalán. Honnan ered a mi értékünk? Miért mondhatja valaki, hogy én értékes vagyok? És miért nincs joga azt mondani, hogy nem vagyok értékes ember? Akár mit csinálok, akár milyen teljesítményt is nyújtok, mint ember. Miért vagyok én értékes? És ez egy nagyon fontos alap. Ugyanis Isten teremtett engem. Oké? Ez egy nagy dolog. És nem tudom, remélem mindenki elhiszi ezt, és meggyőződött már róla, ha nem, akkor megvan a lehetőség erre nyilván. De az én értékemnek az egyik alapja az, hogy én egy teremtett lény vagyok, és nem is akárki, hanem a mindenható Isten teremtett. És erről ír nekem a 139. Zsoltárban. Ott leírja az én fizikai teremtésemet, a fogantatásomtól. Igazából az, hogy ő hogy formált engem már az anyamében. És elsősorban most igazából az fontos, hogy én elhiggyem, hogy megtanuljam, hogy megtaláljam, hogy én értékes vagyok, és ha értékes vagyok, akkor és tudjam szeretni önmagamat, tudjam elfogadni önmagamat. Ugye a nagy parancsolatban is mondja, hogy szeresd fel a barátod, mint önmagad. És kicsit ennek az alapjáról szeretnék beszélni, hogy miért szerethetném én önmagam? Milyen jogon? Milyen módon? És azt mondja, hogy 139. Zsoltárban biztos nagyon sokan ismeritek, de hiszem, hogy nem szabad megszokottnak sem lennünk vele, azaz nem mondhatom, hogy én ezt már ismerem, mert olyan mélységei vannak ennek, hogy az álmulatos. És a 13. verstől mondja ezt, hogy te alkotod a veséimet, te formáltál az anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és a lelkem jól tudja ezt. Beszél arról is, hogy Isten formált engem az anya méhében, és ugye arról is, hogy ezt a lelkembe írta, hogy az én értékem emiatt fontos, hogy én fontos vagyok. A jól tudja az én lelkem, beszélt a lelkiismeretről. A lelkiismeret az embernek az egyik fontos része, ami ugyan a bukás után jött, vagy került oda, Isten akkor tette oda. A Ádámban még nem volt ez így kifejlődve. És a lelkiismeret az egy nagyon fontos dolog egyébként. Isten ideírta az ő törvényét. Erre mondjuk, hogy a mi szívünkbe, az embernek a legbelsőjében, amelynek az egyik része a lelkiismeret, beleírta az ő törvényét, beleírta az ő gondolatait. Ugye beleírta a Prédikátor 3.11 szerint azt, hogy van örökké valóság, hogy van végtelen, hogy az ember vágyik a változhatatlanságra, és ezért fél a veszítéstől, mert benne van az igény, a vágy arra, hogy egy állandóságban legyen. És persze az a világ, mondhatjuk csúnya szóval, hogy az entrópia alá, az a rendezetlenség alá van vetve, tehát minden hullik szét. A világrendszer most már elég jól látható módon hullik szét. Ugye, ha néztél híreket, akkor látszik, hogy világválságnak a első látványos jelei megmutatkoznak, nem láthatók, meddig is mutatkoztak. Azt mondja Róma 8-ban, hogy ez a világ hiába valóság alá van vetve, és azáltal, aki az alá vetette. Tehát ezt Isten tudatosan csinálja. Erről pont a múlt alkalommal beszéltünk, hogy Isten ezt tudatosan csinálja, és ez benne a szép. És tudatos volt az is, hogy engem megteremtett. És ez egy álmatos gondolat, hogy így egy ilyen módon, tudod, nincs véletlen ember, nincs véletlen megszületett, egy véletlen gyerek, ilyen nincs. Isten tudta, hogy ő meg fog születni. Legfeljebb véletlen szülők vannak. Nem? De nem véletlen gyermekek. Mert Isten a két sejtből, ő egyrészt ő teremtette azt a kettőt, és másrészt pedig ő adta annak a fejlődését. És oké, hogy belekódolta a DNS-be, de a növekedést, az életet, amiből az így kinőtt, azt ő csinálta, ő formálta. És ő ezt már látta. Ő határozta meg, hogy milyenek legyenek a csontjaim, a szemem, a hajam, a fülem, minden. Isten azt akarja, hogy szeressem magam, hogy fogadjam el magam olyannak, amilyenek ő teremtett. De aztán van egy másik teremtés. Ugye, aki újjászületett, az abban van egy új teremtés. Erről is beszél a Biblia Efézus levélben például. És Efézus 2.10-ben van egy olyan mondat, hogy mi Isten alkotásai vagyunk. És előtte és utána beszél az új emberről, amely hitáltal, ugye, tehát azáltal, hogy hittünk Jézus Krisztus megváltásában, megváltó munkájában, Isten egy új teremtést kezdett el bennünk, egy új születést, újjászülettünk, ugye ezt mondja. Egy vadonatúj élet kezdődött el, és ez is Istennek az alkotása. Erről mondja a görögben ez a szó, Efézus 2.10-ben, hogy a poéma, ami jelenti azt is, hogy remek mű, hogy műalkotás, ugye a angolul a poem az verset is jelent. De a koiné görögben, amiben ez íródott, ez egy mű, azt mondta, hogy műalkotás, egy remek mű. És lehet, hogy nem mindig érzem ezt, hogy én egy remek mű vagyok. De ott van benned a remek mű. Tényleg ott van benned. És ez nem valami, tudod, ilyen mormon, vagy szientológus tanítás, hogy benned van az isteni akármicsoda, és hogy fel kell fedezned, és igazából te vagy Isten, hanem ami a mindenható Isten teremtett benned egy új embert, amely egyébként tökéletes és bűntelen, ez az új teremtés. De a régi emberünk, úgy értem, amely itt fizikailag először megtapasztaltunk, és amelyben az életünk elkezdődött, az is értékes. Hogy embernek van egy alapvető értéke, minden embernek, és emiatt jár neki tisztelet, emiatt jár neki megbecsülés alapvetően. Oké, és ez nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjam, mert azt kérdezem, hogy miért vagyok én itt, mi célom ebben az életben, hogy találhatom meg a helyem, hogy tudom, hogy a megfelelő dolgot csinálom, akkor itt kell kezdenem, hogy elfogadom-e én azt, akinek engem teremtettek. Elfogadom-e én azt? Elhiszem-e én azt, hogy én tényleg értékes vagyok? És ha igen, akkor ott van benne a vágy, hogy ezt kiteljesítsem, hogy ebbe éljek, hogy ebbe felfedezzem minden részletét, minden örömét, minden lehetőségét, és kihasználjam. Ugye sok gyerekeknél meg lehet figyelni, általános iskolában főleg, de még kisebb kortól is már, hogy az a gyerek, aki nem tartja magát fontosnak, aki nem érzi úgy, hogy szeretik, és hogy ő értékes, az nem tanul, az nem fektet magába, az nem akar növekedni, nem, igazából ő nem érzi magát méltónak arra, hogy önmagába fektessen. És sokszor az általános iskolában a feleségem ott tanít, onnan is tudom, de én is tanítottam egyébként általános iskolában is, hogy először ott kell kezdeni egy gyereknél, hogy meg kell mutatni neki, hogy ő fontos és értékes, és hogy őben igenis érdemes fektetni. És ugyanígy felnőtteknél is, nagyon sok felnőtt, vagy a csalódások miatt, vagy a nem is tudom, azokon, amiken átment, elveszítette ezt a tudatot, hogy ő fontos és értékes. Alapvetően, most függetlenül tényleg a produktumaitól, amit előállít, amit mostanában úgy mondjuk ezt, hogy az outputjától, tehát az, amit így kiad, amit alkot, amit leír, amit legyárt. És vissza kell adni az embereknek ezt a fontosságtudatot, ezt az értékességüket. És ugye, aki ilyen vezető bármilyen vállalatnál, vagy valami kereskedelmi hálózatban például, ugye ez egy fontos, hogy ezt tudja és elismerje. Az emberi kapcsolatoknak ez az egyik alapja, hogy én a másikat tisztelem és becsülöm. Érezni fogja a másik ember. Egy gyerek meg nagyon, ugye, a Marcs is itt tanít a Kárizban, és hogy mennyire fontos ez. De ahhoz, hogy nekem meglegyen a motivációm, ahhoz, hogy elkezdem megtalálni a helyem, és elkezdem teljesen élni az életem, kell, hogy tudjam, hogy fontos vagyok. És aztán egy kicsit majd arról akarok beszélni, hogy találom meg én a helyem. És egyébként ez a kapcsolatokban az egyik nagyon fontos dolog. Párkapcsolatban ugyanígy különösen, hogyha én szeretem magam, akkor tudom szeretni a másikat. Akkor, oké, és a szeretetre egy kicsit beszéljünk. Az van, tudod, én nem tudom szeretni. Tehát, hogy biztos volt, mert azt mondod, hogy én nem tudom őt szeretni, őt lehetetlen szeretni. Vagy én szeretem, de valahogy így nem érzem. Tehát szeretem, de nem tudom, úgy nincs ott az a bizsergés már, mondjuk. És akkor ott van az, hogy igazából szeresd, mutasd meg, döntsd el, hogy szeretni fogod, és mit csinál a szeretet? A szeretet jót tesz, a szeretet a javát keresi, a szeretetnek megmutatkozik a tettekben. Egy döntés és tettek. És az érzések fogják követni ezt majd, hidd el, nem? Aki, nem tudom, aki ezt már így megértett és tapasztalt, az egyet tud érteni ezzel, hogy tényleg a szeretet az nem az érzéssel kezdődik, a szeretet egy döntéssel kezdődik, a szeretet aztán tettekben nyilvánul meg, 1 Korintus 13 klasszikus példája, hogy hosszú tűrő, hogy nem gondol gonoszt, hogy nem gerjed haragra, nem fuvalkodik fel. Olyan dolgokat tesz, amelyek a másiknak a javára vannak, javára szolgálnak. És aztán az érzések ezt követni fogják. Lehet, hogyha hallottátok már ezt a példát, ugye, hogy ami szabad akaratunk, az egy olyan, mint egy... Ez úgy működik, mint egy vonat, hogy ott a szabad akarat, ami megy előre, és ami az a mozdony, és az érzelmek pedig, ami az üzemanyag, vagy a szén, ami ezt táplálja. Az érzelmek adnak igazából tüzet, az érzelmeknek van szerepük, de nem az érzelmek diktálnak, az érzelmek csak rátesznek egy lapáttal, vagy jó néhánnyal. És ezért a szeretetnél mindig ezt nehezen esett le nekem is például, de a párkapcsolat az egyik legjobb helye, hogy ezt az ember megtapasztalja, hogy sokszor, amikor van egy ilyen például egy konfliktus, és utána így hogy lehetne ezt helyreállítani, akkor nem várok az érzésre, hogy mikor majd elönt az az bizsergető érzés, akkor oda bújok hozzá, hanem kommunikálom először, hogy szeretem, hogy én az ő javát keresem, és aztán tettekben ez megnyilvánítom, tettekre fordítom. És aztán csodálatos módon az érzések azok ott, egyszer csak ott vannak. Egyszer csak megnyílik a kapu. Mert ugye ezt halljuk, erről szól a világi marketing. Ezt is mindig elmondom én egyébként, de hogy az érzelmekre has. Az érzelmeket manipulál, az érzelmeket korbácsolt fel. Tényleg, a legjobb reklám a Wolf Gábor szerint az, amelyik az érzelmekre a legnagyobb hatással tud lenni. Mert egyszerűen az emberek, akik nem annyira tudatosak ebben, és nagyon sokan így vannak, a legtöbben, azoknak elég egy érzelmi impulzus egy döntéshez, vagy néhány érzelmi impulzus, és követik. Mert a világ ezt tanítja egyébként. De ez persze csak az egyik becsapás, de ez egy nagyon lényeges, és nagyon fontos dolog, hogy ezt értsem, hogy a szeretet az milyen. Tehát, hogy az érzelmek azok követik, és ha ezt megértem, akkor nem fogok elkeseredni, hogyha itt nem érzem azt, hogy szeretem a másikat. Egy olyan módon, hogy nincs bennem egy ilyen jó leső, szétáradó, ilyen meleg érzés, hanem egyszerűen csak ott van bennem egy valahol itt mélyen, a lelkiismeretemből, talán mondhatom azt, a szellemem mélyéről ott van az, egy hang, hogy őt szereted, ő fontos neked. És ugye először minket szeretett Isten, ő is nagyon jól tudja ezt, hogy minket így rakott össze, hogy minket először szeretni kell. Mi addig képtelenek vagyunk bármire. Ugye az ember alapvetően önző, addig, ameddig nem kap szeretetet, amíg üres, addig mit tud csinálni? Nem tud adni, addig el akar fogadni. Addig csak el akar fogadni, és ez az önzőség, amikor csak kapni akarok, de nem akarok adni. De egy olyan ember, aki elfogadott, azt már tud adni. És van egy kimeríthetetlen forrás, egy kimeríthetetlen szeretet forrás, ez pedig a mindenható Isten, és aki Jézus Krisztus személyében mutatta meg magát, és adott nekünk egy üzenetet ebben a könyvben, ami egy szerelmes levél egyébként. Minden, az egész. De persze vannak részek, ahol különösen. János evangéliuma például, vagy a Zsoltárok közül nagyon sok van, ez ilyen nagyon intenzív. Oké. Az embernek az egyik célja itt a Földön, hogy megtalálja azt, hogy Isten mire alkotta, hogy mire teremtette. Hogy történik ez, ugye? És ez minden embernek a kérdése, főleg aki új hívő, de sokszor igazából felmerül mindenkiben ez, hogy akkor mi az én célom, vagy így mondanám, mi Isten akarata, mit akar Isten, mit akar Isten tenni, mit akar velem, miért tett ide? Tudod, ha belegondolsz, hogy ő teremtett, és hozzáadod azt, hogy ő tart fenn mindent, Jézus Krisztus azt mondja hatalmas szavával, Zsidók 1:3-ban, fenntartja a világ mindenséget. Tehát, ugye neki köszönhetem, hogy dobban a szívem, tehát amíg dobban a szívem, addig neki valami célja van itt velem, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor mi célja van velem? Amíg lélegzem, amíg van egy lehellet bennem, addig Isten valamiért itt tart engem ezen a földön. És azt mondja, hogy a élet és a halál az ő kezébe van. Az ő hatalma, ő tudja elvenni az életet, ezt a föld életet, ő fog neki véget vetni, amikor akarja. De addig valamit akar, és valami célja van. És mi ez a cél? És itt kezdődik az egész, hogy megtanulok bízni benne. Először felfedezem, hogy mennyire szeret. Felfedezem azt, hogy ő ezt komolyan gondolja. az, hogy Jézus Krisztusnak a halál egy történelmi tény, és aztán annak a kihatása az én mindennapi életemre, maga az újjászületés, ugye a bűnbocsánata, a helyreállása, az egész dolog, ez szintén egy mindennapi tapasztalati valóság. És megtanulok ebbe bízni, megtanulok erre számítani. Itt kezdődik, és hogyha elveszítettem a fonalat, ide mindig visszamehetek, mindig ide kell visszamennem, hogy ő szeret engem, ő, neki van egy célja velem, ő alkotott. És egyébként elmondja, hogy egy örökkévaló terv is van, hogy ő ezt, azt a Ézsaiás 49. fejezet 5. versében mondja azt, hogy neki öröktől fogva, már mielőtt megalkotta volna a világot, volt egy célja velem. Elhívott engem, mikor még az anyám méhében voltam. Ő már akkor látta az életemet. Látta, hogy fogok dönteni. Nem eleve elrendelte, ezt nem mondja a Biblia, hanem ő látta előre, hogy fogok dönteni, és ő rakta össze úgy, hogy ő ugyanúgy igazságos maradjon, és szerető maradjon. Isten igazságos, azaz nem személyválogató. Nem lehet pártoskodással vádolni. Persze a választott, ugye azt mondja, a választottait, akik, és ez egy kétoldalú dolog, akik őt választják, őket, ő felé persze van egy különleges gondviselése, de mindenki felé van egy általános gondviselése. El lehet kezdeni azt a kutatást, hogy mi az én helyem onnan is, hogy elkezdem vizsgálni a hát mi lenne a legcélra vezetőbb? Mit szeretnék? De hát mit szeretnék? Honnan tudom? És kinyitom az univerzum katalógusát, és választok valamit, ahogy a mai modern felfogás ezt tükrözi, hogy az univerzum egy dzsin. Van egy dzsinem, akit csak hívnom kell, csak kérnem kell, és mindent megad. Csak kérnem kell. És ez a baj, hogy nem kérem. Az igazság az közel van ehhez, amit ez a rossz tanítás mond, mert valóban nem egy dzsinem van, nem egy szolgám van, hanem egy uram van, akinek én vagyok a szolgája, de ő egy szerető úr, őt öröm szolgálni, az a legjobb dolog a világon. Ő nem használja ki a szolgáit, ő szereti a szolgáit, ő befektet, ő ez olyan, mint egy nagyon jó vezető, aki alatt vannak emberek, és imádják, és szeretik, és ott van növekedés, fejlődés, ott vannak eredmények. Úgyhogy fel kell tennem neki a kérdést, hogy te mi lenne a legjobb? Mi lenne a legjobb nekem? Ez egyébként fontos, ez a kérdés feltevés, ugye ebben a bizonyos Titok című könyvben vagy filmben ez az egyik kulcs mondat, hogy fogalmazd meg, és kérd el. Fogalmazd meg, és kérd el. És ugyanígy Isten is, ez nyilván a Bibliának egy kifordítása, mert Isten mondja ugyanezt, vagy mondta már sokkal régebben, hogy én látom a szíved kéréseit, és egyébként 139. Zsoltár azt is elmondja, hogy még mielőtt a szádon lenne a szó, én már egészen ismerem. Minden gondolatodat tudja, de fogalmazd meg, de beszélgessünk, mert te is személy vagy, én is személy vagyok, mondja Isten, két személy pedig tud beszélgetni. Úgyhogy beszélgessünk. Nem baj, hogy tudom, hogy mit szeretnél, azt akarom, hogy te mondd el, hogy mit szeretnél. Kérd el, ha kérdésed van, kérdezd meg. Az ima ezért egy nagyszerű lehetőség. Kérdezz. És aztán persze van más lehetőség is. Vannak ugye bölcs emberek. Isten adott bölcs embereket, akiktől kérdezhetek. Vannak szellemi vezetők, akiknek vannak úgynevezett szellemi ajándékaik, a lelkipásztorok. Például Pásztor Kende, aki nemrég volt itt, vagy igazából a Sanyi. Ugye neki is hiszem, hogy megvan ez az ajándéka. És neki megvan a bölcsességnek az ajándéka, azaz, hogy olyan ámulatos módon el tudja mondani, és érthető módon el tudja mondani a legfontosabb gondolatait Istennek, hogy ez egy csoda, nem? Ezért olyan jó őt hallgatni. És persze Isten használ sok embert, és áll Istennek, tehát ha kérdésem van, lehet, hogy Isten meg fogja válaszolni úgy, hogy csak a fejemben van a kérdés, de mondjuk a Sanyit használja, hogy kimondja a választ, vagy a pásztor Kendét, vagy akár valamelyikünket. De ha nincs ott a kérdés a fejedben, lehet, hogy nem hallod meg a választ. Ha nincs ott a szükség, amely egy vonzást indukál, ugye, mint a mágnes, akkor lehet, hogy a válasz ott lesz, de nem és érzékeled. És ugye ezért fontos ez a tervezésben ez, hogy mikor feltesszük a kérdéseket, és megyünk az, hogy egészen a gyökérig, amikor például keresünk egy megoldást, keresünk az akadályokat, és a szűk keresztmetszeteket, és aztán a végén, hogy mi erre a megoldás, akkor megyünk ezen végig, de meg kell fogalmaznunk, hogy összeálljon a kép. És tényleg van egy kimeríthetetlen kincses bányánk, és itt van ez a könyv is, amely hihetetlen csoda nekünk, és áldás, bár manapság természetesnek vesszük, hogy itt van lefordítva a saját nyelvünkre, ugye nem is tudom hány száz évig, sok száz évig nem is volt lefordítva sok nyelvre, csak néhány, ugye volt a görög, aztán volt latin, és aztán nagyon sokáig ugye nem engedték lefordítani. Hát az emberek ne értsék. Igen, és ugye Luther volt, aki németre fordította először, és Wycliffe volt, aki meg angolra fordította először. Ez egy hihetetlen csodás kép, és az emberek úgy éltek, hogy ez el volt úgymond zárva előlük. Csak egy szűk kör érthette meg a Bibliát. És ez egy nagy kiváltság nekünk, hogy ezt mi érthetjük. Ugye nem saját nyelveden olvashatod. Nem kell megtanulni görögül vagy latinul. Micsoda a könnyebbség. Persze, és még így is mennyire nem könnyű érteni egy módon, de kitárulkozik. Azelőtt az ember előtt azt mondja Isten, aki keresi, és azt mondja, aki alázatos, azaz azt mondja, hogy elismerem, hogy én tévedhetek, és neked lehet, hogy igazad van. Ha már ez ott van benned, akkor ez a könyv meg tud nyílni egy hihetetlen módon. És még amikor én nem is voltam újjászületett hívő, akkor is szolgált felém. Akkor is szólt hozzám. Már akkor is példabeszédek könyve az egyik legnagyobb csoda volt számomra, hogy létezik egy ilyen egy könyvbe ennyi minden. A másik pedig ott Máté 6.33-at kezdtem érteni, hogy persze Isten más jelentett akkor, de hogy keresd először Isten országát, és aztán minden ráadásban megadatik neked. Itt van valami prioritás, ami fontosság, és aztán tudod így az életemnek a küszködésének a nagy részét ez így el tudja venni, hogyha ezt megértem, hogy Isten adja nekem mindent, amire szükségem van, ráadásban, csak őt kell keresnem. Úgyhogy itt van ez a könyv, amely elmondja, hogy mi az én helyem. És múltkor, két héttel ezelőtt azt hiszem, akkor szó volt erről így a kis beszélgetésben itt a végén, hogy mit akar Isten, vagy hogy akarja nekem ezt megmutatni. Ugye úgy, hogy leír egy összefoglalót, egy executive summary-t, egy vezetői összefoglalót készít nekem az életem tervéből, és aztán azt mondja, hogy fogd meg, neszel, és szia. Hanem ez a mindennapi élményünk, hogy ez nem így működik. Ugye, hanem erről beszélgettünk, hogy Isten azt akarja, hogy fogjam a kezét. Isten azt akarja, hogy ne engedjem el. Hogy minden nap keressem az ő akaratát, az ő tervét ebből a könyvből, azáltal, hogy hallgatok egy üzenetet, azáltal, hogy akár személyesen van lehetőségem beszélgetni egy olyan emberrel, és azáltal, hogy imában, amikor imádkozok, kérem Istent, meghallhatom ezt a választ. Máté 4.4 ezért mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És nem véletlenül a kenyérhez hasonlítja, vagy a kenyérrel állítja párhuzamba, mert minden nap szükségünk van táplálékre, és ugyanúgy minden nap szükségünk van arra, hogy ebből halljunk, mert ez fogja megmutatni nekem azt, hogy mi a helyem, mi a célom. Ez fog kiigazítani, hogyha rossz irányba megyek. Ez fog bátorítani, hogyha elbátortalanodtam. Ez fog engem beállítani a megfelelő helyre. pozícionálni. Képzeljél egy, az, hogy el akarsz jutni egy városba, mondjuk Szegedre, de térkép helyett egy burda szabás mintád van. Azt hiszem Sándor Györgynek volt egy ilyen jó kis humor paródiája, vagy az emberekkel így. Ezt próbálta meg, hogy megkérdezte, hogy mutasson már nekem, hogy hogy jutok el a nem tudom milyen utcába, és akkor egy burda szabás mintát adott meg. Az ember, és valaki elkezdte nézni, hogy ó, akkor itt jobbra megyek, és ott van. Várja, most hol is vagyok? És tudod, az az ember, aki nem tudja az alapokat, nem tudja, hogy Isten alkotta, nem tudja, hogy ő neki van egy célja, és hogy ő neki itt vannak a világ rendje ebben van leírva, hogy működik, az olyan, mint egy rossz térkép alapján akarna eljutni. Vagy, és lehet, hogy nem egy burda szabás mintát nézek, csak épp egy Ausztrália térképet, de tök mindegy. Nem? Ha rossz térkép alapján próbálok menni, nem fogok oda jutni. Vagy, és mehetek gyorsabban, szerezhetek egy gyorsabb autót, oda az nem segít. És ugye, mondjuk ugye a mai menedzsment tudománynak egy része ezzel foglalkozik, hogy tegye hatékonyabbá a munkát, meg tudod, a célkitűzés, meg minden, de milyen célokat tűzzek ki? Hoppá, ezt oké, tudod, képzel, ami a szívedem van, képzeljed el, tudod, szép család, nagy ház, autó, meg szabadidő, meg mit tudom én, tengerpart, ezt mondtam, biztos mondtam ezt is már, hogy megkértek embereket, hogy képzelje el, tudod, így a legideálisabb környezetet, és a legtöbb embere ilyen tengerpartra gondolt egyébként, tengerpart, pálmafák, hogy így a szem előtt valahogy így ez jelent meg, és ez, nem tudom, ez egy ilyen ősmotívum az emberben, ezt lehet így mondani, hogy ezt Jung is mondta, hogy vannak ilyen, nem tudom, hogy hívta ezt, most már nem emlékszek rá, de ez nem az evolúció műve, ez Istennek. Isten beleírta a szívünkbe a tengerpartot a pálmafákkal, hogy ez egy ilyen kellemes érzés legyen. Jó, ez most egy, persze, ez egy erős túlzás volt, csak a lényeg az, hogy Isten tudja a legjobban, mi jó nekem, mert ő egy szinten magasabban van, mint én, egy dimenzióval, vagy többel. És megtette azt a szívességet, hogy lejött a mi dimenziónkba, hogy kommunikál a mi dimenziónkkal, hogy érthetővé teszi azt, amit ő gondol, amit mond, és én megérthetem. Ugye az emberi nyelvnek ez a célja. Deme László, aki ismeri, egy professzor, nyelvész professzor mondta, hogy a nyelv célja igazából, hogy az ember megértse a másikat, és megértesse magát a másikkal. Röviden, ha akarjuk fogalmazni, ez lenne a nyelv célja. És a nyelv, ezt kéne gondoznunk, erre kéne vigyáznunk, hogy ez így is maradjon. De hát ugye a mai áramlat ez nem az irányba hat, és a problémák nagy része egyébként munkahelyeken, meg családokban ebből van, hogy mond a másik valamit, és én nem értem. És a még nagyobb gond, hogy nem is megyek a mélyére, nem kérdezek vissza, hogy te mire gondoltál, vagy ezt te hogy gondoltad? És ugyanígy, amikor Isten szól, és nem értem, akkor aki álljunk meg, ezt te hogy érted? Vagy olvasol valamit, oké, Isten szeret, és Isten a jó pásztor, oké, de mi az, hogy jó pásztor? Tudod, biztos ezen már mindenki gondolkodott egyébként, de hogy áss a mélyére, tedd fel a mi érteket. És ha el akarsz jutni a gyökeréig, tedd fel a mi érteket, hogy miért vagyok én birka? Miért? Bárány. Jó. Bárány. Miért vagyok én bárány? Miért mondja Isten? Oké, mert ő a pásztor. De ő mi pásztor? Oké, a pásztor az gondoskodik a nyájáról. És akkor lehet, hogy eszembe jut Ézsaiás 40, hogy milyen ez a pásztor, aki volt például Izraelben, vagy volt ilyen a manapság is ilyen arab országokban, ott még mindig él ez a kultúra, hogy így hogy bánnak a pásztorok a juhaikkal, és azt mondja Ézsaiás 40, hogy 11. vers, hogy a karjéba gyűjti, ülébe veszi, szeliden terelgeti őket, és aztán 23. Zsoltár pedig azt mondja, hogy csendes vizekhez vezeti, mert ugye a bárány az csak állóvízből tud inni, folyóvízből már nem tud szegény, és legelőre viszi, mert a szegény bárány, ha nem terelik legelőre, akkor ilyen hal, ilyen, tehát, és lehet, hogy beugrik egy párhuzam, hogy jé, néha én is ilyen vagyok, jé, néha nekem is kell egy kis lökés, és Isten segít engem előrébb jutni, de ha makacs vagyok, akkor pedig ez kicsit lelassul, de amit fontos tudnom, hogy ő soha nem adja fel. És hogy én mindig mehetek vissza hozzá kérdezni. Azt mondja, azt hiszem, 2 Timóteus 2-ben, nem tudom melyik vers pontosan, az 8-10. Körül van, hogy ha én hitetlenkedem, ő akkor is hű marad. Ha én azt mondom, hogy ez lehetetlen, hogy keresd először Isten országát, és minden áldásba, ha, persze. Ha ő akkor is hű marad, és azt mondja, várj csak, oké, majd én megmutatom neked, de először mindig arra összönöz, hogy keresd, hogy akard elfogadni, hogy akar érteni, hogy ott legyen a vágy benned. És amikor elkezded például feltenni a kérdéseket, hogy miért, el fogsz oda jutni, hogy így a legbelső motivációdat meg fogod érteni. És ez valahol itt van, de hogy Isten szeret téged, de ez tényleg ott kezdődik, hogy oké, miért szeret engem? Hát, mert jó, mert megérdemlem, mert jó vagyok, mert megdolgoztam érte, mert én olyan szuper vagyok, mert miért? És akkor lehet, hogy ott van, de hát én egy csomó hülyeséget csináltam, csomó gonosz dolgot csináltam. Én utáltam Istent, volt olyan időszak az életemben, nem hogy tudod, én gúnyoltam Istent, meg azt is, aki Istenről beszélt. Nekem volt ilyen időszakom, hát régebben. Ön szeret? Miért szeret? És eljutunk persze egy rejtélyig is, de aztán felderül, hogy Isten nem azért szeret, amit teszek. Nem azért szeret, amiért egy másik ember szeretne alapból, hanem ő ezen túlmegy, ő túllát rajtam, túllát a hibáimon, ő lehetőségeimet látja, ő azt látja, hogy én az ő teremtménye vagyok, akit azért teremtett, hogy közösségbe legyen, hogy közösség, barát, hogy mint a barátok, Isten egyenrangú társokat teremtett. De ha egyenrangú, akkor szabad akarata van, ha szabad akarata van, akkor neki is akarni kell, hogy legyen ez a közösség. Tehát úgy kell megalkotni ezt a világot, hogy a szabad akarat az érvényesülhessen, meg legyen próbálva. Oké, akkor ott az édenkert, tegyünk oda egy fát, és aztán ott itt a sztori. De, és ez néha nehéz elképzelni, hogy Isten ezt akarta. Isten azt akarja, hogy az ember ilyen csúfol elbukjon, és aztán ezért a vége, ez a sok szenvedés. Isten egy nagyobb képet lát. Isten azt látja, hogy megtalálhatod őt, szabad akaratodból keresheted őt. Két választási lehetőséged van, és te választhatod őt szabad akaratodból, és ő ezt szeretné, hogyha így szeretnéd őt. Nem kényszerből, nem térdel a hátadon, ugye, nem tart pisztolyt a tarkódhoz, hanem hogy szeress. És rá lehet így venni valakit, hogy szeressen egyébként, akár csak bármelyik embert. Arra le lehet venni, hogy tegye egy ideig, amit én mondok, de azt, hogy szeressen, azt nem tudom így elérni. Azt befektetéssel tudom elérni, azt azáltal, hogy én is szeretem őt, a javát keresem, hogy jót teszek, hogy nem azt adom neki, amit megérdemelne. Ez az irgalom. Nem azt adom neki, hanem valami olyasmit kap, amit nem érdemel meg. És Isten ezt meg akarja mutatni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Abba, hogy én helyesen viszonyuljak hozzá, és az egész élethez, hogy ez egy meg nem érdemelt ajándék. Efézus 2:8 is ezt mondja, hogy például az újjászületés sem egy kiérdemelt dolog. Épp ezért nem is lehet elveszíteni. Ezt egy döntéssel el lehet fogadni, és aztán örökre a tiéd. És ugyanígy sok minden az életben el kell fogadnod, el kell fogadnod, el kell fogadnod. És ugyanott Ézsaiás 40-ben, ahol ír a pásztorról, a végén azt is mondja, hogy akik bíznak az Úrban, akik megtanultak bízni az ő jellemében, megtanultak bízni a gondviselésében, abban, hogy ő szeret, azok nem fáradnak el, hanem szájra kelnek. Mert mindenki elfárad egyszer, még a legjobbak is. Még az olimpiai válogatott vízilabdások is elfáradnak egyszer, meg a legjobb úszó is elfárad egyszer, a legjobb vezető is elfárad egyszer, de akik az Úrba bíznak, azoknak erejük megújul. Ők is kezdenek fáradni, de aztán megújul az erejük. És azt mondja, mint a sasok olyanok lesznek, ugye, és a sas, hát tudjátok, hogy repül, ugye, hogy ő ráfekszik a levegőről, nem erőlködik, ő nem küzd, hogy ott maradjon a levegőben, ő csak kihasználja azt, hogy ilyen nagy szárnyakat adott neki Isten, és azt mondja, ugyanilyenek, akik bíznak Istenbe, ugyanilyen, csak ráfekszel, megtanulod ezt az áramlatot kihasználni, találd meg az áramlatot, és feszíts ki a szárnyaidat, képletesen szólva. Tehát nyisd ki a füled, nyisd ki a szíved, és figyeld, mit mond Isten, és hadd, hogy tereljen, ahogy a bárányokat kell terelni, hadd, hogy megmutassa a jeleket, de szabad akaratod van, és persze ebbe különbözünk a bárányoktól, hogy mondhatom, hogy nem. Ugye a természet nem tud ellenállni Isten hatalmának, de egy valami tud ellenállni, én, az ember. Isten tud akkora hurikán csinálni, ugye, ami betölti a mexikói öblöt, most pár hete, egy hete volt, de az embernek az akaratát nem hágja át, az ember szabad akaratát nem győzi le, hanem azt mondja, hogy szeretlek, 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 neked kell elfogadnod, neked kell döntened, hogy akarod, hogy akarsz engem, hogy akarsz velem járni, hogy akarod azt, amit én akarok neked adni. Efézus 2:10 azt is mondja, hogy előre elkészítette a jó tetteket, a jó cselekedeteket, hogy abba járjunk. Előre tudta, hogy milyen lehetőségeket fog elém adni, és ha elszúrom, ad másikat. Ő kegyelmes, tehát ő ad lehetőséget. De nem háziállatként bánik velünk, ugye, hogy mint patkány az útvesztőbe, hanem itt tett sajt, ott tett sajt, és akkor így méri, hogy milyen gyorsan jutok el a következő sajtig, hanem egyenragúként kezel engem önmagával. Ez egy nagyon fontos dolog. A helyem megtalálása az itt kezdődik, és a mindennapi gyakorlatban ezt jelenti, hogy megismerem Isten jellemét gyakorlatilag. Megismerem, milyen ő. Most csak néhány tulajdonságáról beszéltünk, de megismerni őt, az azt jelenti, hogy megismerem magamat is, és megismerem a másikat. És ugye a párkapcsolatot is megemlítjük, akkor pedig a párkapcsolatnak is ez az alapja, hogy tudom, ki vagyok én, hogy tudom, ki csoda Isten, és ő kinek teremtett, és aztán a másikra úgy tudok nézni, mint akit szintén Isten teremtett, és ezt még azt hiszem a Sanyi magyarázta el, hogy amikor két emberi természeti szinten gondolkodik csupán egymással, akkor itt látom a másikat, legfeljebb, ha nagyra akarom értékelni, akkor felteszem ide, ilyen magasra, és így például a házastársamat, hogy ha természeti erőmben a legjobbat, amit meg tudok csinálni, egy picit így magamnál kicsit magasabbra helyezem. De amit Isten csinál, az léptékeiben más. Ő azt mondja, hogy ő ott van, ő velem van, ő olyan magasan van, úgy értem, őt annyira kéne tisztelned, ha férj a feleséget, és a feleség a férjét, oda-vissza, nyilván. Ő velem egy, ahogy te is velem egy vagy. És ez a szint, tudod, nyilván az életünknek egy része itt zajlik, de van egy szellemi dimenzió. És azt akarja Isten, hogy ott lássam a másik embert, aki azt mondja, ő az én lányom. hogy az ő az én fiam, ő az én király, királynőm, vagy hercegnőm, ő az én királyom. Ugye, Istennek a férfiak vezetőké, uralkodóvá tette Isten. Ádámra már rábízott azt, hogy urald az édenkertet, hogy gondozd, hogy ápold, és nyilván adott neki fontosságot. Oké, Ádámnak megvolt a célja, de nekünk is megvan a célunk ugyanígy. Az, hogy megtanuljuk látni így a valóságot, hogy oda tenni, ami oda való, és ami pedig ide való, azt meg ide. Tehát ilyen magasra azok a dolgok kerülnek, amelyek örökké valók. Amelyek azok általában láthatatlanok. De az emberi kapcsolataink azok láthatatlanok. Úgy értem, a megnyilvánulásuk látható, de az, amit én gondolok a másikról, az, amit én igazán érzek felőle, vagy tudok felőle, az láthatatlan. A szeretet maga láthatatlan. Vannak megnyilvánulásai, de valahol ez mindegyik egy ilyen fogalom. De nem abban az értelemben fogalom, hogy megfoghatatlan, hanem valós. Tehát Isten mindig képeket használ, amikor erről próbál beszélni, mert ugye ez a szellemi. Az új ember, aki Efézus 2.10 szerint is megszületett bennem, az a szellemi, azaz láthatatlan. Az új születés, az új teremtés, az nem egy ilyen hús-vér, az egy szellemi. És a szellemi, ugye az része valóságnak. A valóságnak van egy szellemi dimenziója, ahol egyébként például van egy angyali konfliktus is, ahol szuper lények küzdenek, amihez képest a, nem is tudom, ez a Hulk, meg ezek az összes többi ilyen Spider-Man csak gyerekjáték, hogy ott mik történnek a mai napig. Angyalok, démonok küzdenek, van egy csata, és ez nagyon valóságos. Az interneten van fönn pár hanganyag, amit az üzletemben találkozol, amikről erről van szó. De hogy van egy szellemi dimenzió is, és tudnom kell. És ugyanígy Isten is ott van a szellemi dimenzióban is, de persze megnyilvánul itt is. Van egy kapocs. Ez a kapocs lehet, hogy épp én vagyok. Lehet, hogy az én szabad akaratom által Isten meg tud mutatkozni ebbe a világba. Amikor te helyeden vagy, akkor annak vannak gyümölcsei. És ez utolsó gondolat, talán ezzel befejezzük, hogy felteheted a kérdést, hogy a helyemen vagyok? Jó helyen vagyok? És ennek vannak jelei. Az egyik ilyen, hogy vannak gyümölcsök. És így is mondanám, hogy szellemi gyümölcsök. Nem csak eredmények, nem csak számok, nem csak produktumok, hanem szellemi gyümölcsök. És hogy mik ezek? Ezek a Galácia 5.20-ban vannak leírva. Az első a szeretet, szellemgyümölcs a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ugye ezekre vágynak az emberek, hogyha ha így felteszik a miérteket az emberek maguknak, hogy mire is vágynak és miért, miért vágyok egy biztos állásra? Miért vágyok egy biztos családi háttérre, vagy egy szép házra, vagy egy szép autóra? Valahol ott van, ugye, ha végigmegyek ezen a láncon, valamelyik gyümölcsöt meg fogom találni, mert békességre vágyok, mert örömre vágyok, mert szeretetre vágyok. És aztán van ilyen is, hogy ugye mértékletesség. Ez pedig egy alapelv is egyébként, hogy a hedonizmus az rövid távon ugyan látványos és lehet élvezetes, de egyszerűen nem lehet, a természet nem így működik, nem lehet kihasználni. Ugye a föld, mi ez a környezetvédelem, megmutatkozik most így a környezetünkben, hogy így az ember mennyire kihasználta már, és csak elvett, és nagyon fontos az egyensúly, de oké, tehát hogy a békesség, a türelem, a hűség, a szelídség, ezek hihetetlen gyümölcsök, és És ezek meg fognak mutatkozni, hogyha ott vagyok a helyemen. Ha tudom, hogy ki vagyok, és figyelek Istenre. És lehet, hogy nem minden pillanatban, de az nem baj. Mert vannak téli időszakok, hogyha gyümölcstermés analógiájánál maradunk, hogy van olyan, amikor a fa nem terem gyümölcsöt, de attól nagyon is él. És ott készül arra, hogy gyümölcsöt teremjen, és eljön majd az idő, a tavasz, és aztán a nyár, amikor meghozza a gyümölcsét. És Jeremiás 17-ben és Zsoltárok 1-ben is beszél arról, hogy az az ember, aki bízik az Úrban, és Zsoltárok 1 még azt is mondja, hogy aki az ő igéjén gondolkozik éjjel és nappal, az megtermi ezeket a gyümölcsöket. Az megtermi ezeket a gyümölcsöket, és nem fog elszáradni. Nem fog elhervadni. Még ha a külső körülmények esetleg nehezek, akkor sem. Lehet, hogy épp a legnagyobb szárasságban, a legnehezebb körülmények közt hozza a gyümölcsöt. És ugye Isten ezt szeretné, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a körülményeknek, ugye például most a gazdasági helyzet. De aki például tőzsdézik, az most fogja a fejét, hogy mit csináljon. És nyilván van egyfajta hatása rám, tudod, anyagilag, de Isten azt akarja, hogy a belső békéd az ne ettől függjön, az tőlem függjön, mert én alkottam mindent, enyém az összes anyagi dolog a világon, ő alkotta, ő tette lehetővé, úgyhogy ő gondoskodik rólad. És ha helyeden vagy, tudod, akkor ezek meg fognak mutatkozni. És meg fog mutatkozni a munkádban, a munka Isten akarata, nem kérdés, a családodban, a család az Istennek egy intézmény, egy szent dolog, de a saját életedben is, a személyes, belső életedben, ami szintén az első nagy ajándéka Istennek neked, hogy te egy szabad akaratú lény vagy, te egy önálló entitás vagy ebben a világban, és nincs hozzád hasonló, egyedi vagy. És egy egyedi szereped van, egy egyedi célod van, és ezt fel kell fedezni, nincs mese. Mert egyszerűen az élet túl rövid ahhoz, hogy ugye ez az Eleményes Élet találkozók szlogánja, hogy túl rövid, hogy rosszul éljük. Nincs időm arra, hogy ne a megfelelő dolgokat csináljam, mert annyi minden, annyi lehetőség van előttem. Annyi célt kitűzhetek, de mi az, ami igazán a legjobb cél? Most nem mondom ki, mindenkinek egyedi ez a lényeg, és megtudhatod, megkérdezheted a mindenható Istent. Aki a barátod. János 15. Legyen ez a záró vers, ezt felolvasom. János 15. Beszél a szőlőről, és aztán a... Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban a barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nincs elrejtve semmi elölünk. Úgy értem, Isten nem rejt el. Nem akar elrejteni. A legfontosabb dolgokat elmondja. Oké, úgyhogy ennyi. Amen. Köszönöm a figyelmet. Még imádkozunk egyet. Jó. Drága Urunk, köszönjük a Te nagy türelmet felénk, a Te nagy szereteted, és az, hogy elmondod, hogy mi a helyünk, mi a célunk, hogy mi tényleg a barátaid vagyunk, és így is bánsz velünk. Nem rejtesz el, nem tartasz titokban előlünk dolgokat, hanem kijelented azt annak, aki hallani akarja, akinek van füle, aki nyitva tartja a fülét. És hogyha esetleg valaki itt vagy majd aki hallgatja az MP3-at, hallott ezt, és rádöbbent, hogy neki szüksége van erre, szüksége van Jézus Krisztusra, mint megváltóra, akkor csak mondja el ezt a rövid imát Jézus Krisztusnak az ő szívében, hogy köszönöm, hogy meghaltál értem, köszönöm, hogy megváltottál a bűneimből, és egy vadonatúj életet adtál, megadtad a lehetőségét, és hogy elfogadhatom ezt tőled, és szeretném elfogadni. És köszönöm, hogy ez az örök élet, ezt senki ellen veheti, és veled lehetek majd örökre. Amen. Amen. Oké. Amen. Köszönöm.